Kedves hallgatóim, amikor 1621 elején Alessandro Ludovisi bíboros 15. Gergely néven a pápai trónra lépett, mindenki az 5. Pálféle kurzus folytatására, hosszú és eredményekben gazdag uralkodásra számított, bár ez utóbbinak némileg ellene mondott az új szentatya törékeny alkata gyenge egészsége. Erkölcsi kiválósággal és bölcsességgel társuló testi gyengesége miatt 15. Gergely már megválasztása után azonnal arra kényszerült, hogy segítőtársat vegyen maga mellé az ügyek intézésére unokaöccse, az általa bíboros neposszá tett Ludovico Ludovisi személyében, aki azonban nem ért vissza helyzetével, és nagybátyja alkalmas munkatársának bizonyult. Valójában ők ketten együtt láttak hozzá a Szentatya programjának, főképpen a tridenti reformok folytatásának munkájához. Első lépésként a püspökök egyházkormányzati hatalmának megerősítését célzó rendelkezés jelent meg, amely a szerzetes rendek tagjainak prédikálási és gyóntatási jogát a területileg illetékes főpásztor engedélyéhez kötötte, és határozottan szorgalmazta, hogy minden püspök gondoskodjon ez egyházmegyéjében a papi szeminárium felállításáról és megfelelő működéséről. A pápa következő lépése a pápa választás menetének újra szabályozása volt, amelyet főleg az indokolt, hogy a konklávé mentesüljön a katolikus nagyhatalmak mindenek előtt Spanyol és Franciaország beavatkozásától és nyomásgyakorlásától, hiszen a két nagyhatalom ismétlődő módon saját jelöltjét igyekezett Péter trónjára ültetni. Az új rendelkezés megerősítette, hogy a konklávénak, amelynek résztvevőit titoktartás kötelezi, szigorúan zártnak kell lennie, az új pápa megválasztásához pedig titkos szavazáson elért kétharmados többségre, rendkívüli esetben közfelkiáltással kinyilvánított teljes egyetértésre van szükség. Ez a szabályozás lényegében a 20. századig érvényben maradt, bár a világi hatalom intervencióját egészen az 1903-as választásig nem sikerült kizárni. Az a gyakorlat alakult ki ugyanis, hogy a katolikus uralkodók országuk egy-egy bíborosa révén a számukra elfogadhatatlan, ám megválasztásra esélyes jelölt személy ellen vétót jelentettek be, ami erősen csökkentette, gyakorlatilag megakadályozta a kifogásolt kardinális megválasztását. 15. Gergely következő intézkedése a kúria szervezetét érintette. Mivel a korábbi évtizedekben az Európán kívüli misszió igen komoly eredményeket könyvelhetett el, szükségessé vált egy olyan egyházkormányzati szerv kongregáció létrehozása, amelynek a hitterjesztés ügyével kapcsolatos teendőket kellett intéznie. Erre a célra állította fel a pápa 1622 nyarán kelt bullájával a Propaganda Fide kongregációt, amelynek jogutóda ma is működik, népek evangelizációjának kongregációja néven. Ennek a kezdetben 13 bíborosból, két prelátusból és egy titkárból álló testületnek a hatáskörébe tartoztak a missziós területek egyházkormányzati, egyházfegyelmi, személyi és anyagi ügyei, de a világi hatalommal többnyire a gyarmati hatóságokkal való kapcsolattartás témái is, tevékenysége pedig a távoli gyarmatokon, idegen vidékeken túl a protestáns országokban folyó hitvédelmi és térítő munkára is kiterjedt. A munka megindítása érdekében átfogó felmérés készült a missziók állapotáról, majd tervezett a helyi, benszülött papság képzése és a misszionáriusok felkészítése érdekében. E munka keretében nyelviskolák jöttek létre, amelyekben távoli vidékek egzotikus nyelveire oktatták a leendő hittérítőket, Rómában pedig több nemzeti kollégium alakult a benszülött papság oktatására. 15. Gergely pápaságának legnagyobb kihívása a Németországban a katolikusok és a protestánsok között kirobbant 30 éves háború volt, amelynek első szakasza éppen az ő idejében zárult le a császári hatalom és a katolikus liga győzelmével. A Szentatya fő célja ezek után a franciák és a spanyol és osztrák Habsburgok közötti ellenségeskedés elsimítása és a katolikus erők támogatása volt. Nuncius a Carlo Caraffa révén sokat tett a birodalmi területeken, különösen Csehországban a katolikus restauráció érdekében. A Szentatya hadhatósan támogatta Miksa bajor fejedelem választófejedelmi rangra emelését, amit az uralkodó azzal hálált meg, hogy a vatikáni könyvtárnak ajándékozta a Heidelbergi Egyetem nagy hírű, a protestánsoktól hadizsákmányként elkobzott könyvtárát. De nem feledkezett meg 15. Gergely a német katolikusok lelki megújulását szolgáló lépések megtételéről sem, és az ő idejében is folytatódott a tridenti reformok megvalósítása a birodalomban. Ugyancsak politikai támogatást nyújtott Róma 13. Lajos francia királynak, aki ügyenotta a kálvini reformációt követő alattvalóinak fegyveres lázadásával került szembe. Ez a belháború a király és a katolikus ügy diadalával ért véget. Az ügyenották szabad vallás gyakorlását területi alapon korlátozták, erődítményeik zömét pedig át kellett adniuk az uralkodónak. A lelkipásztori munka területén a pápa talán legjelentősebb cselekedete a katolikus megújulás négy emblematikus alakjának. A jezsuita rend alapító Loyola Ignácnak, a jezsuita misszió nagy alakjának Szavér Ferencnek, az árva és elesett gyerekek apostolának Néri Fülöpnek, és a barokk lelkiség megújítójának, a kármelita apáca Avilai Teréznek a szentek sorába emelése volt. Ám e fontos lépések dacára 15. Gergely pápasága meglehetősen rövid ideig tartott, hiszen két esztendei péteri szolgálat után 1623 nyarán távozott az élők sorából, hogy a római jezsuita főtemplomban, az Il Gesù-ban nyerjen örök nyugodalmat. 15. Gergely pápa halála után igen nehéz konklávé következett, mivel a választó bíborosok négy pártra szakadtak. Az öreg, a legrégebben kinevezett, a herceg, azaz itáliai fejedelmi családokból származó, valamint az 5. Pál és a 15. Gergely által kinevezett kardinálisok között nehezen született meg az egyetértés az új pápa személyét illetően. Végül a nyári hőség, a római zavargások és a malária veszély segített, és megszületett az elhatározás. Az új szentatya, aki az első keresztes hadjáratot meghirdető előd, második Orbán előtt tisztelegve a 8. Orbán nevet választotta, 1568-ban született Maffeo Barberini néven firenzei nemesi család gyermekeként. Fiatalon püspök nagybátyja nevelte, és a jezsuiták által vezetett római kollégiumba járatta, ahol alapos teológiai és humán műveltséget szerzett. Ezt követően Píza Egyetemén jogot tanult, majd Rómába visszatérve a kúria munkatársa lett. A hivatali ranglétrán emelkedve 1606-ban párizsi nunciussá nyert kinevezést és elnyerte a bíbort. Ezt követően lett Spoléto püspöke, majd Bologna kormányzója, a pápai adminisztráció fontos tagja. Nagy népszerűségre tett szert az európai katolikus udvarokban és a pápai diplomaták között, Róma népe pedig újongással fogadta megválasztását. Az új szentatya megválasztásakor ereje teljében lévő külső megjelenésében is fejedelmi jelenség volt. Széleskörű műveltség és komoly politikai tapasztalat mellett határozott, de közvetlen és barátságos személyiség volt. Pápaként is komoly buzgalommal végezte lelkipásztori és hivatali teendőit, de környezetére ritkán hallgatott, döntéseit többnyire hosszas megfontolás után egyedül hozta meg. Megfontoltságára és politikai bölcsességére nagy szükség is volt, hiszen hosszú uralkodása alatt folyamatosan folyt a 30 éves háború. Ennek a küzdelemnek az első katolikus diadallal záruló szakasza lényegében még csak a császári birodalmat érintette, és a pápának is egyszerű volt döntenie a katolikus vagy a protestáns erők támogatása mellett. 8. Orbán idejére azonban a konfliktus európai méretűvé szélesedett, amelyben már jobban domináltak a nagyhatalmi érdekek, mint a felekezeti ellentétek. A hadviselő országok sorába egymás után belépett Franciaország, Spanyolország, Anglia, Hollandia, Dánia, Svédország, Lengyelország és Erdély is. A szemben álló felek pedig már nem feltétlenül vallási alapon csatlakoztak a hadviselő országok egyik vagy másik csoportjához. A 30 éves háború így rövidesen a spanyol-osztrák Habsburgok és a 13. majd 14. Lajos vezette Franciaország küzdelmévé vált az európai hegemóniáért, amelybe a protestáns ügy védelmében egyidőre Svédország is igen brutálisan avatkozott be. De a háború olyan mellékhadszíntereken is folyt, mint Itália, ahol az egyes fejedelemségek megszerzése érdekében spanyolok és franciák álltak szemben egymással. Az 1620-as évek dereka után a hadszíntereken és a politikában a Habsburg császár második Ferdinánd hegemóniája érvényesült. Ebben a helyzetben a francia barátságra hajló 8. Orbán igyekezett semleges maradni, legalábbis a nagyhatalmi vetélkedés tekintetében. Ez az óvatos tartózkodás ugyanakkor hosszú távon azt jelentette, hogy Róma kiszorult az európai hatalmi politika játékteréről, és diplomáciai értelemben is súlytalanná vált. Pedig időközben a katolikus Franciaország a nagyhatalmú államminiszter Richelieu bíboros irányításával nagyszabású politikai játszmába kezdett. A korábban a Habsburgok ellen még a török szövetséggel is kacérkodó franciák a császári hatalom gyengítése érdekében a protestáns fejedelmeket támogatták, kezdetben diplomáciai eszközökkel, később a harcmezőn is. Ugyanakkor a kibontakozó királyi abszolutizmus szellemében Richelieu a pápai hatalom kiiktatásával fokozatosan állami ellenőrzés alá vonta a francia katolikus egyházat, felélesztve ezzel a gallikanizmus, a francia államegyháziság a középkor óta felbukkanó eszméjét. Miközben pedig a francia politika sikeresen szigetelte Rómát, az ügyben tétovázó 8. Orbán viszonya alaposan megromlott a spanyol és a császári hatalommal szemben is. Ráadásul 1629-től a protestáns ügynek hatalmas támogatója akadt a birodalomban, a Mecklenburg és Pomeránia révén német területeket is birtokló, a lengyel trónra is szemet vető protestáns svéd király, Gustav Adolf személyében, aki hadba szállt a katolikus liga ellen. A küzdelem különösen véres, sok svéd győzelmet, de a király halálát is hozó szakasza 1636-ig tartott, és az lett az eredménye, hogy patthelyzet alakult ki, az erőviszonyok Németországban kiegyenlítődtek, a francia diplomácia pedig 8. Orbánt tehetetlen szemlélődésre ítélve elérte célját. Az európai Habsburg hegemónia megszűnt, a pápai hatalom pedig elveszítette azt a lehetőségét, hogy ítélő bíró vagy a mérleg nyelve legyen a nagyhatalmi konfliktusokban. Erre már csak a háború harmadik úgynevezett francia szakasza következett, amelyben a katolikus Franciaország a katolikus Habsburgokkal került szembe. Ám ezt a pápa már nem érte meg. Kedves hallgatóim, időnk lejárt, legközelebb még folytatjuk 8. Orbán uralkodásának tárgyalását. Horváth Pált hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kőszikla. Horváth Pál műsorát hallották. a pápaság történetéről.
Hírpercek.